akár olyan gyakorlatokat tud otthon csinálni az érintett munkafüggő, ami segíthet akár saját maga megfigyelésében, hogy ténylegesen én hány percet, hány órát töltök hétköznap, hétvégén, mennyit nyitom ki a gépet, mennyit használok online felületeket.
És erről részletes naplót vezet. De tényleg ez segíthet a kiútban, hogy a kiút is mondja. Sok szeretettel köszöntünk, kedves hallgató, én és az örökké vigyoridés Enikő is mellettem. Kovács András Péter vagyok, ez itt a Függőség Podcast, amelyben ma a munkafüggőségről lesz szó. Állandó kalauzunk Hoffmann Kata segített nekünk a legmegfelelőbb szakember kiválasztásában. Köszöntjük a stúdióban Kun Bernadettet, az ELTE pszichológiai és pedagógiai kar docensét, pszichológust, akinek Munkafüggőség, az önkizsákmányolás lélektana című könyvét megtaláljátok a nagyobb könyvesboltokban, illetve a podcast linkjénél a kimondható.hu-n szintén fent van róla minden információ. Szervusz, Bernadett!
Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
Azért álltunk át a mezőgazdaságra, halászó-hadászó gyűjtögető életmódból, mert hogy ugye télen ázunk, fázunk, és hogy mennyivel szebb és nyugodtabb lesz az élet, ha letelepedünk és megtermeljük magunknak ugye a szükséges élelem mennyiséget, és azóta sincs megállás, és gyakorlatilag nem tudom én, 5000 éve más se csinálunk, csak egy szebb és nyugodtabb és boldogabb élet reményében pörgetjük be magunkat valami elképesztő durva dologba. Mi számít sok munkának, vagy munkafüggőségnek, az az éppen adott normálishoz képest dől el, de hogy mi a normális?
Igen, tehát ennek nyilván van egy ilyen történeti aspektusa, amit felvetettél, hogy ahhoz képest is kérdés, hogy mi a normális, hogy milyen korban és milyen társadalomban élünk, és hogy most ez inkább tűnik normálisnak a nyugati kultúrában, mert hogy közben az emberiség így fejlődött, és olyan értékek, meg szokások, meg életmód alakult ki, hogy tulajdonképpen az a fura, aki kivonul a természetbe, és nem pörög így napi 24 órát. Japánt említetted, és ez egy izgalmas kérdés, hogy ott vajon mennyien lehetnek munkafüggők. Erre vonatkozóan egyelőre nincsenek ilyen pontos értékek, de Dél-Koreából viszont van, és ez egy nagyon hasonló kultúra, vagy hát tulajdonképpen a munkaetika, a gyökere az eléggé közös, és onnan viszont van adat, és közel 40%-a az embereknek munkafüggőnek számít. Viszont ez valóban egy jó kérdés, hogyha ugyanúgy tekintünk, tehát ugyanolyan kritériumok mentén nézzük azt, hogy ki munkafüggő a nyugati kultúrában, meg a keleti kultúrában, akkor lehet, hogy már definíció szintjén sem biztos, hogy ugyanúgy kéne meghatározni, mert lehet, hogy nem mindenki vallaná annak magát olyan értelemben, hogy ott mások a, tehát más a munkaetika, és hogy mást vár el a társadalom, más vár el a közösség, és hogy ott, aki sokat dolgozik, az sokszor nem csak a saját egyéni boldogulása, meg az előbbre jutása, meg az egyéni belső kényszerei miatt teszi, hanem hogy a közösségnek, közösséget szolgálja. Tehát ez szerintem egy izgalmas kérdés lenne ezt nézni, hogy ez vajon definíció szintjén ugyanaz lehet-e, de hogyha azokat az eszközök, mérőeszközöket használjuk, azok mentén, a fogalmak mentén nézzük, akkor ott sokkal több a munkafüggő, mint mondjuk Európában, amiről azt látszik, hogy 7-8, esetleg 10%.
És ez a 7-8%, ez a felnőtt dolgozó populáció?
Az abszolút a felnőtt és dolgozó, tehát aki jelenleg munkaviszonnyal rendelkező munkavállalat jelenti, sőt, aki teljes állásban dolgozik. Feltételeztük azt, hogy akinek csak valamilyen részállása van, ott valószínűleg azért a munkafüggőség nem nagyon jelenhet meg. Ez is egy izgalmas kérdés, ami szerintem izgalmas még, és nem nagyon kutatták, és szerintem nagyon kéne, ez a láthatatlan munka, mert azért abba is lehet ám nagyon sokat csinálni egy nap, és hogy lehet azt is, hát akár túlzásba vinni. Mondjuk az ott megint egy kérdés, hogy vajon az mennyire egy kényszer, és mennyire a szükség, mert itt majd, ha beszélgetünk erről az egész témáról, akkor ez ki fog derülni, hogy ez nem arról szól, hogy valaki anyagilag rászorul például, és azért dolgozik iszonyú sokat, mert akkor ez nem az a munkafüggőség, hanem ezek sokkal inkább ilyen belső kényszerek.
De jó, hogy ezt behoztad, mert nekem anyám, tehát hogy letette a tollat délután 5-kor, jött hozzánk haza, és utána nekiállt felsúrolni a lakást minden nap.
Igen. Itt megint egy újabb kis útvonalat lehet nyitni, hogy vajon itt nem a kényszeres személyiségről van ez, nem az anyukárnál természetesen, hanem egyáltalán, hogyha valaki mindenben a tökéletességre törekszik, és nem tudja abba hagyni, és csak csinálja, ott felmerülhet, hogy már valamilyen más egyéb probléma van a háttérben, ami inkább már egy akár személyiségzavar is lehet, nem feltétlenül, de lehet, hogy ez. A munkafüggőségnél azt látjuk, hogy ott ez a munkára koncentrálódik, tehát akár a többi dolgot el is hanyagolja emiatt. A kényszeres ember nem, ott mindenben tökéletes akar lenni, és hát a rendre törekszik.
Meg más a cél, nem? Tehát, hogy a kényszeres ember azt akarja, hogy ez így álljon, a munkafüggő meg azt mondja, hogy na, ezt is megcsináltam. De jó lesz utána leülni a fenekemre, és az a remélt jutalom, hogy na, este 10-kor végre pihi, de nem.
Vagy nem. Tehát én meg azt gondolom, hogy aki igazán munkafüggő, ott nem ez a jutalom, hogy végre pihi. Hanem elismerték, megdicsérték, valami olyasmi megerősítést kapott, ami pont, hogy fenntartja ezt a viselkedést, akár a szerencsejátéknál, vagy más viselkedési addikcióknál is mindig van valami megerősítő, akár az, hogy pénzt nyert, vagy akár az, hogy ő nyerte, vagy ő lett legjobb a videójátékban, vagy a szerhasználatnál az, hogy jobban érzi magát tőle fizikailag, itt valószínűleg, vagy itt ezek ilyen erős megerősítők, hogy ő a legjobb, ő kapta a legtöbb dicséretet, és persze sokszor anyagiakban is megjelenik, de hogy nem feltétlenül az a fő megerősítő, hanem inkább azok a akár szociális megerősítők, vagy olyan megerősítések, amik az önértékelésére hatnak, hogy attól ő jobbnak, ügyesebbnek, értékesebbnek tartja magát, mert hogy ez látszik a kutatásokból, hogy ez egy fő problémájuk, hogy nem elégednek meg azzal, akik, hogy még jobbak szeretnének lenni.
Nem lehet, hogy én a határidő keresztüzében élvezek lenni, és azt a heveny izgalmi szintet keresem?
És ebben a helyzetben neked az az izgalmas, hogy vajon kész leszek-e? Tehát, hogy ez ad egy ilyen fokozott izgalmi állapotot, hogy akkor én most elkészülök-e, vagy nem?
Hát, ha nagyon őszinte szeretnék lenni, akkor amit hirtelen meg így egy elég perverznek is látok, de igen.
Itt megint látunk párhuzamot más függőségekkel, ez az izgalomkeresés része, ami nagyon sokszor megjelenik a többi addikcióban, és ez egy ilyen általánosabb személyiség vonás, amire azt mondjuk, hogy ez mindenképp rizikófaktor, hogyha valaki ennyire az izgalmakat, az újdonságokat keresi, és igazából ezt a mi reprezentatív kutatásunkban is megkaptuk, hogy például a szenzoros élménykeresés, ami egy ilyen szakszó, de tulajdonképpen arról szól, hogy új izgalmas helyzetek, ingerek kellenek, és ebbe benne lehet az is, hogy vajon sikerül-e ezt időbe befejezni, ez például egy ilyen rizikófaktor lett a munkafüggőségnek is, ami például egy picit ellentmondhat annak, amiről az előbb beszéltünk, hogyha valaki nagyon kényszeres, akkor ő pont, hogy nem szereti ezeket az ilyen bizonytalan helyzeteket, hogy hú, most ez összejön, vagy sem, mert mindig annyira arra törekszik, hogy ennek rendbe kell lennie, nem történhet semmi gond. És az érdekes, hogy a munkafüggőségnél lehet, hogy ezek tipológiák, hogy valakinél inkább ez van előtérbe, vagy mind a kettő valahogy csak más helyzetekben. Tehát lehet, hogy a munka folyamatban megjelenik ez a kényszeresség, hogy minden tökéletes legyen, de valahol ezek az izgalmak meg kellenek, hogy elkészülök-e időben, vagy mit fogok érte kapni, már nem tudom, mit szólnak majd a...
Igen, de azért ebben van valami, nem? Mert hogy ha mondjuk az a munkám, hogy felragasszak X számú bélyeget X számú borítékra, mondjuk, vagy van egy olyan munkám, ahol sokkal nehezebben meghatározható, hogy mikor van kész, vagy mikor van vége.
Igen, tehát hogy a darukezelő nehezen tud munkamániás lenni, mert a daru az ott van 3 kerülettel odébb bezárva.
Így van. Hát egyrészt 3 kerülettel arra be van zárva, másrészt megvan, hogy mit kell pontosan, mettől meddig tartanak a határai a munkának, és valóban a szellemi munkánál ez nagyon erősen egyre inkább kinyílt az utóbbi évtizedekben, tehát főleg ugye itt említésre került a laptop, tehát hogy onnantól kezdve, hogy azt bárhol el tudom vinni, tudom használni a munkámhoz, ez már így minden határt elmosott a munkaidő és a magánidő között, és ezt is látjuk, hogy minden olyan munkánál, amire ez igaz, és hát ez azért már egyre több, ott nyilván nagyobb a rizikója, mint annak, aki csak a munkahelyén tudja ezt csinálni, mondjuk egy buszsofőr, tehát Ugyanakkor viszont azért olyannal is találkoztam, olyan munkamániással, aki viszont, ha olyan volt a munkája, amit egy ilyen adott fizikai környezetben tudott csak csinálni, mondjuk bolti eladó volt, akkor viszont ezt úgy oldotta meg idézőjelben, hogy akkor plusz állásokat vállalt, tehát elment még több helyre takarítani, tehát igazából azért a fizikai munkavégzés sem egy olyan terület, ahol azt mondhatjuk, hogy nem találkozhatunk ezzel a problémával, de azért jóval ritkább, mint a szellemi munkások körében.
Ráadásul nálam nem is arról van szó pusztán, hogy szellemi munkát végzek, aminek nehéz határokat szabni, hanem nekem az a munkám, hogy én vagyok. Tehát még csak az sincs, hogy a munkaidőt és az én időt elválasztom. Nekem a munkám én.
Úgy, és szabad idődben is gondolom, mert rengeteget gondolkozol, ötlet ez, hogy
igen,
hogyan forgatod be a munkába.
Igen, úgyhogy itt pláne nehéz határt húzni. Meg ez érdekes, ez a láthatatlan munka, amit mondtál, mert én magam is azért hordoztam elég durva jegyeket magamon, de nekem pont a szerváltás sikerült lejönni például a munkafüggőségről, tehát amikor megszülettek a gyerekeim, konkrétan először az első, majd az ikrek, és az jelentett egyre nagyobb leterheltséget, nekem pont az segített aztán sorra nemet mondani olyan dolgokra, amik egyszerűen éreztem, hogy már konkrétan nem férnek bele. És aztán nyilván, ahogy nőttek a gyerekek, és egyre kevesebbet kellett, meg kell velük foglalkozni, tehát most nem tudom, én 11 éves a nagyobbik fiam is külön lakik. Igen, hogy most már semmi más dolgom nincs, mint hogy ez a szem is kezd kitisztulni, és csak nem újra beleesni abba a csapdába, hogy újra mindent elvállalja.
Igen. Nyilván a család esetében, hogyha valakinél ez még egészségesen működik, akkor pont, hogy meg tudja ezt a határt húzni. A súlyosabb munkafüggőségnél ez már nehezebb. Hiába van ott az a három gyerek, mindig lehet magyarázatot találni, akár pont arra vonat, vagy olyat, hogy hát ezt miattatok csinálom, hogy nektek jobb legyen, és ezért...
Ó, igen.
Dolgozom
ennyit. És a pénzt keres, és ez a hála.
Igen, igen. De az mondjuk jó, hogyha az ember lát olyan, vagy meg tud fogalmazni, ez mégis csak olyan okokat, olyan területeket az életéből, ami miatt nemet tud mondani. De hogy ez azért, igen, a munkafüggőségben ez nagyon nehezen megy. Mert mindig valahogy ott van ez, akár itt pont az izgalmak esetében, hogy mi van, hogyha ezt most nem vállalom el, akkor lehet, hogy valamiről lemaradok, valami igen, fontos,
vagy
kimaradok.
Elvállalja
más.
Hát soha többé nem kapok munkát.
Igen.
Lemondanak róla, megbízhatatlannak.
Igen, de ez mindig itt van a gondolataimban.
És ehhez azért nyilván meg kell említenünk pontosan azt, amivel kezdtük ezt a fajta munkakultúrát, ami így a nyugati társadalomban van, hogy tényleg a nagyon erős versenyhelyzet ezt azért megerősíti. Tehát valóban ott lehet ez egy jogos érvként a munkamániásban, hogy jó, de ha én nem vállalom, akkor tényleg lesz valaki el fogja vállalni, és akkor meg mi lesz velem. Szóval, hogy ezek azért nem mindig ilyen kreált félelmek, de közben az se jó, hogyha ezek így eluralkodnak, és akkor azt már nem is látom, hogy én ebben hol vagyok.
Ráadásul nem is arról van szó feltétlenül, hogy elvállalsz mindent, de azért legalább megkéred az árát, és akkor majd aki nem tudja kifizetni, az maximum ő mond nemet, hanem én azt vettem észre, hogy a munkamániások jellemzően nincsenek is tisztában a munkájuk értékével, és jellemzően alacsony önbecsülésből származóan általában alulárazzák magukat. Sőt, hajlandóak belemenni ilyen rabszolga teljesítményekbe. És én is nagyon sok olyan, nem tudom, megbízást kaptam korábban, amelyeket egyszerűen nem tudtam. Nem tudtam én se az árát. Nem tudtam, hogy mit mondjak. Mert ha megcsinálom, akkor nem azért csinálom meg. Tehát nem a pénz a jutalom, meg nem azon jár az eszem, hogy hú, ebből majd hova fogok menni nyaralni, hanem az a jutalom, hogy helyt tudtam állni benne. Hogy elvállaltam, és korrektül meg tudtam csinálni.
Igen, itt azért nekem, ami még eszembe jut erről, hogy nyilván van olyan is, amikor valaki azért vállal el egy munkát, mert szívesen csinálja, mert szereti. Szóval ez egy fontos szempont, és mindig felmerül a munkamániánál, hogy ők akkor azok az emberek, akik szeretik a munkájukat, és azért dolgoznak ennyit, vagy vagy nem. És itt azért fontos azt látni, hogy azért vannak olyan munkamániások, akik élvezik, amit csinálnak, de a tipikus, vagy a jellemző, és a kutatások is, meg az interjúk alapján is ezt tudom mondani, hogy nem ez a jellemzőbb, tehát az a tipikusabb munkamániás, vagy ez a gyakoribb, aki már nem élvezi, amit csinál, hanem inkább ezek a kényszerek hajtják, akár az, hogy sikerüljön neki, hogy megerősítést kapjon, hogy aztán ne legyen bűntudata, hogy ezt nem vállalt el, tehát nem az örömérzet, nem a flow, hogyha ilyen népszerű kifejezést használjunk, de hogy nem azért csinálja, mert elmerül annyira a feladatban és abban boldog, hanem mert bizonyítani szeretne.
És a kettő keveredhet, mert én úgy érzem, hogy nálam keveredik, uh-huh. Tehát hogy én még ráadásul élvezem is.
Igen. ha bele tudsz folyni,
ezt eljönnek. Senki ne hívjon közben.
Igen, ezt szerintem ez egyik ilyen legizgalmasabb kérdés, mert hogy tényleg vannak olyan munkamániások, akik nagyon szeretik, ott az lehet egy kicsit a veszély, és ez megint ilyen általános addikciós faktorként jelenhet meg, hogy aztán egy ilyen menekülő útvonallá válik, mert hogyha abba találja csak az örömét a munkamániás, akkor lehet, hogy ezért lesz az, hogy már olyan helyzetekben is inkább dolgozik, amikor lehet, hogy jobb lenne, hogyha pihenne, vagy a szeretteivel lenne, lazítana, sportolna, stb. De hogy ez lesz neki az a terület, ahol azt érzi, hogy hát ebben legalább jó vagyok, ebben legalább sikeres vagyok, meg ezt szeretem, itt van örömérzetem, és az jó, csak hogyha ez annyira eluralkodik, hogy minden más így háttérbe szorul, ez lehet egy ilyen veszély.
Igazából szerintem itt lehet megragadni a lényeget, amit már a többi függőségnél is tapasztaltunk, ezért jó ez a sorozat, mert nem tudom, hogy hányan fogják nézni, de én végignéztem eddig az összeset itt ebben élőben. És igazából erről szól az egész.
Szeretnénk jól
szórakozni. Igen, és hogy ami újra és újra előjött, az, hogy a függőnek nincs kontrollja a saját életében, és azért nyúl a szerhez vagy a viselkedéshez, mert úgy érzi, hogy ott azt a helyzetet azt tudja uralni, és aztán ez a kontroll kicsúszik a kezéből, azért fordul a függőséghez, hogy örömét kiszakadjon a világból, és örömét lelje benne, és aztán megtörténik ez az örömvesztés is, mert ugye egyre kevesebb, vagy egyre több szer sem hozza meg azt az örömet, vagy például a szexualitásban sem okoz már kielégülést, semmi, vagy a játékszenvedélyben is már a veszteségek jól fölmúlják a nyereségeket, és az izoláció, hogy el tudsz kezdeni társaságban inni szociálisan, el tudsz kezdeni játszani úgy, hogy hatan körbölnek egy szobában, de előbb vagy utóbb el tudsz kezdeni dolgozni csapatjátékosként, de előbb vagy utóbb egyedül találod magad. És ez elmondható a munkamániásokra
is. Igen, igen. Egyrészt először a kontrollra reagálnék, mert szerintem ez nagyon fontos, kontrollvesztés témára, mert hogy a munkamániások egyébként kontrollmániások, tehát nagyon szeretnék ők uralni az életüket és a tevékenységet, és akár egy munkahelyen, egy szervezetben is ők akarnak feladatokat irányítani, elvállalni, nehezen tudnak feladatokat átadni másnak, mert hát ő nem fogja jól megcsinálni, hibázni fog, majd én megoldom, vagy én akarom bezsebelni a megerősítést, vagy a jutalmat. Tehát van egy ilyen erős kontrollmánia a munkatevékenységben, ugyanakkor a kontrollvesztés meg úgy tud megjelenni pont, hogy nem tudja aztán már hát egészséges keretek között tartani a munkavégzést, mert annyira túlzásba viszi, és újabb feladatokat vállal, és így tovább. És ez az egyedül marad, ez azért egy veszélyes, vagy ez azért egy abszolút releváns dolog a munkamániánál, mert akár pont az előző tényezőhöz kapcsolódóan, hogyha mindent magára vállal, mindent elvállal, akkor egyrészt egyre fáradtabb, krónikusan fáradt lesz, kialvatlan, nehezebben fog tudni hát koncentrálni, és ez akár ingerültebbé is teheti őt, tehát nehezebben tud másokkal hát kedvesen viselkedni akár, vagy a közös, tehát a kooperációban is megjelenhet az, hogy nehezen tud valakivel együtt dolgozni, és ebből is lehetnek konfliktusok, mert hogy ő akarja ezt mindenképpen megcsinálni. Tehát ez az izoláció, ez munkahelyi szinten is megjelenhet, vagy akár úgy, hogy elkezdik a többiek őt kritizálni, akár bullying áldozata is lehet azért, mert hogy ő a stréber, és ő akar, hát így nyalizik meg előbbre, akar jutni a ranglétrán. Most ezek általánosítások, tehát hogy...
Én ilyet nem csinálom.
Nyilván itt mi a legfontosabb része az a, és szerintem ez a legveszélyesebb az a magánéleti szinten, hiszen egy olyan valaki, aki este 10-ig dolgozik, meg még otthon is dolgozik, és nem... tölt időt, nem tölt elég minőségi időt a szeretteivel, ott azért ennek mindenképpen lesz
következménye. Hagyják alá, otthon szeretteket.
Tehát a magánéleti izoláció az egy nagyon komoly rizikója ennek a problémának, és ha már ez azért így megjelenik, akkor mindenképpen érdemes ezen elgondolkozni, hogy megéri-e, hogy ennyire a munkámnak élek, hogyha már nem töltök semmi időt a barátaimmal, pedig voltak valaha, meg régebben eljártam, de már alig járok el, meg még mindig nincs párkapcsolatom, már annyit dolgozom, vagy már elvesztettem, ami volt, szóval, hogy egy csomó ilyen dolog előjöhet.
Ugyanakkor jutalmazott függőség ez a kategória, amiben a munkafüggőség is tartozik, hogy ugyanakkor meg ezt a világ díjazza. Tehát a munkahelyeden nem fognak oda, a munkahelyeden oda jönnek, hogy figyelj, már bűz lesz a pálinkán. Miért jársz vissza egy munkába? De senki nem fogja nekem mondani, figyelj már, mit csinálsz itt este 6-kor?
Lejárt a munkaidő.
Nincs egy családod, igen.
Hát elvileg egy ideális világban egy jó szervezetnél azért odafigyelnek a magánéletre, és igenis arra is oda kell, hogy figyeljen egy ideális főnök, hogy tart elég pihenőt, hogy valóban odafigyele arra, hogy pihene, akár otthon eleget, hogy van magánéletében. Szóval azért a kizsákmányoló munkahelyeknél ez valóban így van, hogy nagyon örülök, hogy még mindig itt ülsz este 10-kor. És ezek léteznek abszolút, de azért arra már van egyre inkább irány így a világban, hogy igenis fontos legyen a magánélet a dolgozóknak, és hogy erre odafigyelnek. De valóban ez egy mindennapig megerősített dolog, mert sokszor egyébként nem látszik az az oldal, tehát hogy ha nem kérdez rá, meg nem foglalkozik ezzel a munkáltató, akkor nem is tudja, és akkor annyi baj legyen, mert hogy az nem feltétlenül derül ki, hogy ő otthon egyébként magányosan ül, és otthon is csak dolgozik.
Na ez az pontos, hogy azt mondani, hogy vannak zugivók.
Igen, és
zugivók munkások.
Egy munkafüggő interjúban pont ezt mondta, hogy ő titokban felrakta a fülhallgatót, és ott volt előtte a gép, amiről úgymond azt hitte, hogy zenét hallgat a felesége. Tehát a felesége azt hitte, hogy zenét hallgat, miközben ő dolgozott.
Azt mondtad az előbb is, hogy végül is az is egy kritérium, hogy általában munkafüggők nem élvezik a munkájukat, de hogy van, aki élvezi. De hogy van ennek egy határa, hogy mi az a mennyiség, ami fölött mindenképpen káros? Tehát, hogy persze azt mondom, hogy élvezem a munkámat, de hogyha ezt napi 16 órában teszem, és valóban az egyéb természetes megerősítők kiszorultak az életemből, semmi másról nem szól, de én azt mondom, hogy élvezem, akkor az...
Attól az még megmaradhat egy élvezetként az ember számára, tehát ezt ő jogosan mondhatja, csak most itt a határkérdésnél nem tudom, hogy arra határa gondolsz,
hát, ami mennyiségi vagy minőség. Igen, tehát hogy tudsz, lehet meghúzni egy olyan határt, akár mennyiségben is, amire már azt lehet mondani, hogy ez még ha élvezi is, meg nem is látja problémának, mint általában a függők sokáig nem látják problémának a saját függőségüket, de amire te már, mint szakember azt mondod, hogy ez mindenképpen túlmegy azon a határon, ami hosszú távon.
Én azt gondolom, hogy ebben is hasonló a többi addikcióhoz, hogy itt a funkcióromlás a kérdés.
Igen, amikor a munkafüggőség már a munkarovására megy.
Hát a munkarovására, meg az egészségrovására és a kapcsolatok rovására. Tehát a munkarovására is tud már menni valóban, tehát hogy lehet, hogyha valaki tényleg minden nap 16 órát dolgozik, beleértve a hétvégét is, akkor azt gondolom, hogy törvényszerűen előbb-utóbb valahogy ez meg fog jelenni a magánéletében. Akár egészségügyi problémái lehetnek ebből, akár társas kapcsolati problémái, de valóban a saját teljesítményére is negatívan fog visszahatni. És ez a munkáltatóknak például lehet egy... akár ez egy ilyen felhívó jel, hogy erre gondoljanak, hogy rövid távon lehet, hogy nagyon ígéretes egy munkamániás, meg tök jó, hogy ő ott dolgozik, és hogy este 10-ig még ott van, meg otthon is bármikor elérhető, meg hétvégén is dolgozik, de hogy ez lehet, hogy előbb-utóbb hát valószínűleg meg fogja bosszulni magát, és lehet, hogy már nem fogja tudni határidőre leadni a feladatait, vagy egyre több lesz a hibája, több lesz a konfliktus a munkahelyen, és így tovább. Tehát, hogy ez olyan dolog, mint a legtöbb addikciónál van egy progressziója a folyamatnak, tehát az elején még akár úgy láthatja az érintett is, vagy akár a környezete, hogy nincs ezzel semmi gond, valóban egy alkoholistát nem szoktak dicsérni, de lehet, hogy ott is megjelenik, hogy milyen vicces, amikor együtt iszik velünk, tehát hogy jó, jó buli vele együtt inni.
Igen.
Szóval, hogy ott is megjelenhetnek azért ennek ilyen pozitív vonatkozásai, csak aztán, ahogy ez egyre súlyosabbá válik, elbillen a mérleg, és sokkal több probléma fog abból alakulni, hogy ő sokat iszik, és ebben az esetben is, hogy túl sokat dolgozik. Tehát nehéz ezt egy ilyen, egy ilyen óraszámban meghatározni, inkább ugye ezeket a tüneteket kell néznünk, hogy mennyire jelennek meg. Noha szereti, amit csinál, megélvezi, hogyha egyre több minden van ott a másik oldalon, hiány, meg következmény, akkor azért érdemes elgondolkozni, hogy valóban jó-e, hogy van egy dolog, amit ennyire élvezek, de hogy minden mással már nehézségem van. Szóval akkor azt mondanám, hogy az már egy probléma.
Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést.
Én egyébként a saját életemen látom, hogy nem tudom én, a Duma Színház telerakja nekem januárt, már nem tudom, november végén. És ránézek november végén a naptáramra, és azt látom, hogy megyek majd januárban, nem tudom én, Szombathely, dupla előadás, de menő lesz, mennyi néző, mennyi tas, mennyi, hogy élve, szeretem, ugye élvezem, szeretem, nem, senki nem kényszerít, sőt, ez az életem, és akkor így eljön az a nap, amikor le kell mennem Szombathelyre, dupla előadást tartani, és beülök délután 3-kor a kocsiba, és akkor 6-kor állok föl először a színpadra, fönn vagyok másfél órát intenzíven, lejövök egy fél órára, akkor 8:30-kor visszamegyek a színpadra, onnan lejövök este 10-kor, és még akkor indulok el haza, hogy aztán reggel 6-kor keljek a gyerekeimért, és én, aki már nyilván egészségesen beálltam így munkailag, azt mondom, hogy köszönöm szépen, ez nekem elég, és másnap senki nem kérdezte Egerben, hogy én hol voltam előző nap Szombathelyen, ugyanúgy ki kell állnom duplára, és akkor én mondom azt a Duma Színháznak, hogy gyerekek, meg fogok halni. De egy munkamániás ezt valószínűleg nem teszi meg akkor így magával, hanem azt mondja, hogy de bírom én ezt, és hát lám itt az igazolás, hogy mennyi jegy el van adva, plusz már én azon gondolkodom, hogy nem kéne elaludni hazafele. Vagy egyáltalán, hogy álljak ki 8:30-kor egy olyan nap után, amit reggel 6-kor kezdtem a gyerekeimmel, és akkor azt mondom, hogy kérek az öltözőbe egy kávét, meg egy kólát. És akkor az ember milyen már két kávét kér, meg nem olyan kólát kér. Igen, és akkor ott vannak a rockstárok, akik úgy turnézzák végig az Európát egy buszon, hogy azt se tudja, milyen városban van, mert úgy zajlik az élet. És el tudom képzelni, hogy ott mi minden fogyhat ahhoz, hogy estéről estére a tőle elvárt állapotban tudjon kiállni a színpadra, és hogy gondolom a munkamániásoknál is ez egy fokozott veszély, az ilyen keresztfüggőségek, akár az, hogy stimulálja magát a jobb munkavégzés érdekébe, akár az, hogy depresszánsokkal lehozza utána magát, és el tudjon aludni.
Igen. Most ezt pont elemezgetjük ezeket az adatokat, és az a jó, hogy erre is tudjuk használni ezt a reprezentatív felmérésből származó adatokat, mert ott nagyon sokféle szerhasználattal kapcsolatos szokást, meg addikciót vizsgáló kérdőjévet felvettünk, és az látszik, hogy egyrészt a dohányzás az egyértelműen magasabb a munkafüggők között, aminek az egyik oka lehet az, hogy maga a nikotin az egy stimuláns, tehát, hogy van egy ilyen stimuláló hatása, ugyanakkor a dohányzás, mint szokás, az sok esetben ilyen stressz csökkentő funkcióval bír, tehát akár ez is lehet egy eszköz arra, hogy picit a munkából fakadó folyamatos stressz csökkentsék. A másik dolog valóban az egyéb stimulások. A érdekes módon a kávéfogyasztás az nem gyakoribb, amire én is így meglepődtem. Aztán azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy a kávészünet a munkahelyeken az nem a munkafüggőknek a szokása.
Igen, ezt aláírom. Ezt én, amikor fiatalon munkába álltam, nem értettem, hogy mit tudja egy órából 10 percet ott kin állnak és pofáznak.
Vagy fordítva, hogy 10 perc az effektív munkavégzés, és 50 perc.
Mondjuk, ha már itt tartunk felmerülhetni, akkor a dohányzás miért? Mert a cigiszünet is azért egy ilyen dolog, hogy...
Igen, de most már ott vannak ezek a füstmentes dolgok, meg az otthon home office-ban dolgok.
Igen. Szóval a kávé nem, viszont az energiaital abszolút, tehát több energiaitalt isznak a munkamániások. Ott talán nincs ez a közös energiaitalozgatás funkció. Mondjuk a szórakozásnál meg tudja lenni, de azért lehet, hogy aki napközben issza, ott ennek valóban van egy ilyen ébrenlétet fokozó, meg teljesítményt fokozó motivációja. És hát az illegális stimulánsok is magasabbak lettek. Mondjuk ezek nagyon alacsony értékek, tehát hogy egy reprezentatív mintán nyilván kevés emberről beszélünk, aki ténylegesen használ mondjuk amfetamint, kokaint, de hogy szignifikáns lett a különbség, tehát magyarul nagyobb a veszély a munkafüggőknél arra, hogy ők akár ilyen szerekhez nyúlnak. Hogy miért, ez nyilván egy kérdés, de ott azért felmerül ez a lehetőség, hogy a teljesítményfokozás az ébrenlét fokozása, mert hogy ha valaki éjszakában nyúlóan akar dolgozni, meg nappal is hát pörögni szeretne, meg jól akar teljesíteni, akkor ez felmerülhet. A lehozó szereknél pedig látjuk, hogy az alkoholfogyasztás az gyakoribb, ugyanakkor az alkoholizmust mérő skála nem jelent meg, tehát ami azért szerintem nem meglepő, tehát egy idézőben rendes alkoholista nem tudna úgy teljesíteni. Nem.
Ez észnél kell lenni.
De hát észnél kell lenni, hanem talán inkább pont ez, hogy mondjuk az esti stresszt levezetendő, vagy hétvégén kiereszteni a gőzt, tehát hogy gyakrabban, vagy többet isznak, de hogy nem jelennek meg az alkoholizmusnak a tünetei. Az más kérdés, hogy lehet, hogy hosszú távon azért a veszély nagyobb, és hogyha ez elhatalmasodik, meg nem tudja ezt a tempót fenntartani, akkor lehet, hogy át tud csúszni aztán egy ilyen fajta használatba. Egyébként néztük a gyógyszerhasználatot is, ott nem egyértelmű a dolog, mert azért az is felmerül, hogy akár több nyugtatót vagy altatót használnak, de ez megint esti kérdés, mert az megint, hogyha valaki agyon gyógyszerezi magát, nem fog tudni úgy teljesíteni, de mondjuk alvás problémák viszont egyértelműen vannak a munkafüggőknél, tehát ezt nemzetközi kutatásokban, meg a hazai elemzésekből is látjuk, akár amiatt, mert meg az interjú alanyaink is beszámoltak erről, hogy mondjuk felébred és kattog azon, hogy mi mindent kéne még befejeznie, vagy mi
ez
volt
a... Ez a kettes ébredés.
Igen, tehát az átalvási nehézségek, vagy túl hamar felébred, vagy rémálmai vannak a munka miatt, szóval nagyon sokféle ilyen alvással kapcsolatos probléma felmerül a körükbe, és erre is lehet, hogy gyógyszert...
Ennek aztán, hogy egy kergeti a Lír király.
Én kergetem őt. Én most meglepettem, vagy nagyon kíváncsian teszem fel a kérdésemet, hogy mi van akkor, ha van olyan, aki, és most akkor magamra mutatok, semmit nem használok. Tehát, hogy...
Örülünk neki.
De hogy akkor honnan szedem ahhoz az energiát, tehát
hát egyszer már elég neked a munkafüggőség.
A kortizolba mártott
test. Tehát azért itt fontos, hogy nem arról van szó, hogy minden munkafüggő egyben szerfüggő. Mm. Tehát, hogy ez itt nem erről van szó, hanem, hogy nagyobb a kockázat. Tehát,
de hogy a nem alvás, a fáradt test, az aktívan nem sportoló test honnan szedi ahhoz a mondjuk a napi 19-20 órát.
Azért itt ne felejtsük el, hogy vannak genetikai adottságok, meg személyiségtényezők. Uh-huh. Ezek azért nagyon sokat számítanak abban, hogy valaki hogyan dolgozik, uh-huh. és hogyan tud napi szinten pörögni, vagy hogy áll a munkához.
Olyan van, hogy a munkafüggőség pont ezért ilyen egészségfüggőséggel, vagy ilyen fitnessfüggőséggel is társul, pont azért, hogy nekem bírnom kell a munkát, ezért jó karban kell lennem, ezért futok napi 20 kilométert még a 16 óra munka előtt. Uh-huh.
Olyan szempontból el tudom képzelni a kapcsolódást, hogy abban is megjelenik a teljesítmény. A magányosabb egyéni teljesítményt igénylő sportoknál ezt el tudom képzelni, de kérdés, hogy akkor az vajon a munkáját mennyire tudja így félretenni, de olyan szempontból is tud ez kapcsolódni, hogy mind a kettő egy társadalmilag nagyon elfogadott és megerősített, szokás ilyen rossz kifejezésre jönni, pozitív addikció, ezt így nem szeretjük szakemberek, mert hogy a kettő egymásnak ellentmond.
Hogy az addikció per definíció nem.
Így van. Negatív. Tehát nem mondhatjuk rá, hogy pozitív. Azt mondhatjuk valóban, hogy társadalmilag elfogadott, támogatott, több elismerést kapnak az emberek. Tehát valaki sokat fut, meg lefutja a maratont, meg lefogy emiatt, nem tudom, 10 kilót, akkor jaj, de jól nézel ki, mennyire menő vagy, tehát ott ugyanúgy jönnek. Nem az lesz az első reakció, hogy tönkreteszed az ízületeidet, meg nem tudom, biztos, hogy nem a gyerekekkel kellett volna inkább lenne. Tehát persze aztán az emberek meg kritizálják a másikat, és előjöhetnek ilyen témák is, de hogy azért az első reakció az elismerés. Nem, a szerencséjátékos nem kapja ilyet, meg a drogfüggő sem. Ott rögtön.
A részek sem. Hú, már 8 óráig tűz a kocsmában.
Ez jól bírod.
Igen. Ez helyen ennyit azért.
Igen. Szóval a keresztfüggőségeknél valóban itt felmerülhet a testedzés függőség, mint egy ilyen átjáróház a függőségek között. Egyébként a munkánál még, ugye arról beszéltünk az előbb, hogy hogy miért használhatnak szereket, hogy ezt esetleg fenntartsák, de van egy másik irány is, és ez is egy létező irány, ilyet is ismerünk, aki mondjuk szerfüggőből lesz munkamániás.
Aha, tehát szert akár, vált
tulajdonképpen. Igen, vagy addikciót vált. Nem tudom, hogy te Kata találkoztál már ilyen.
Igen, pont ez jutott eszembe, hogy egyrészt találkoztam ezzel is, másrészt volt még, amikor még a Magadért alapítványnál dolgoztam, volt egy segítő, aki egy felépülő alkoholista volt, és mikor ott voltak munkafüggők a csoportban, akkor ő mindig mondta, hogy na, ez az egy függőségem engem nem fenyeget, de hogy minden más igen. De hogy igen, egyrészt van, amikor van ez a váltás, de hogy arra te látsz mondjuk tendenciákat, hogy miről váltanak könnyebben, vagy mi az, ami, vagy ha valaki mondjuk leáll kvázi a munkafüggőségéről, vagy elkezdi ezt helyén kezelni, akkor ott van egy olyan szerváltás, akár
destruktívabb, akár tudatos leállásnál kevésbé
leállás,
látom.
Igen, mert hogy nyilván ugye a viselkedés igen. és függőségeknél ez is nehéz, hogy nem teljes leállás van, vagy abszinencia, hanem vissza kell térni egy kvázi normál normatív használatra. Igen, igen. Dolgozni.
Nehéz ez, meg ezek a váltások is, ahogy pont, ahogy most erről beszélünk, ez sosem ennyire éles, hanem valahogy így át
folyamat,
csúszik, és hogy például az internet használat, az is egy erős hát rizikófaktor a munkamániánál, mert hogy folyamatosan a munkához használják, és akkor lehet, hogy az online térben megjelenő egyéb tevékenységekbe tud még így akár párhuzamosan belecsúszni, vagy oda megy egy váltás idő után, de azok egy picit mások, az ő személyiségük, ez kevésbé passzol egy ilyen eszeveszett játék. De hogy valóban azért én is találkoztam olyan munkamániással, aki mellette azért úgy, tehát így belecsúszott egy játékfüggőségbe. Tehát, hogy a munka mellett valahogy ott maradt a gép előtt, és akkor a szabad idejében sokat játszott, és azt is már egy ilyen problémás szintig vitte. Ez, hogy utána esetleg megjelenik-e valamilyen más addikció, én nekem most konkrét ilyen, nagyon sok ilyen tapasztalatot nem tudok mondani így olyanokkal, akikkel találkoztam, de szerintem a szeradikció azért lehet egy ilyen a kiégés miatt, ami egy nagyon nagy rizikófaktora, ami nem egy addikció, de a munkafüggőségnek az egyik legnagyobb veszélye a kiégés, és az pedig hát a tüneteiből fakadóan, hogy ezért egy depressziós jellegű probléma, motivációvesztésről szól, arról, hogy nem találja helyét a világban, itt azért megjelenhetnek a szer használati problémák. Tehát én ezt látom talán.
Hát igen, főleg, hogy ezt nem is tudom, kinek a definíciója a kiégésre, de az szerintem nagyon kifejező, hogy a kiégés az tulajdonképpen a hivatás depressziója, a valódi depresszió minden tünetével és szövődményével.
Igen.
Úgyhogy nyilván és az meg hozza magával az egyéb öngyógyító működéseket, a szerhasználatot, illetve amit én még láttam, nem nagyon sok munkafüggővel dolgoztam, mert általában nem jutnak el, nem érnek rá jönni.
Nem érnek
rá.
Igen, vagy
munkafüggővel.
De akkor én már nem dolgozom. Hogy volt több olyan munkafüggőm, aki egyébként ilyen vezető pozícióban nagyon jól teljesítve, de hogy nem akar teljesen lemondani, mert ugye a függőség kiszorította az egyéb megerősítőket, tehát hogy ez is egy sokkal kevesebb idő maradt akkor a társas kapcsolatokra, az intimitásra, stb. Hogy azt a kis maradék időt próbálta úgy felhasználni, hogy akkor ott viszont csúcsélményeket keresni. Tehát, hogy akkor extrém szex, akkor droghasználat, hogy ez mennyire tendencia, vagy csak én...
Work hard, play hard, ugye, ahogy az angol mondja.
Ez nagyon izgalmas, igen. Nyilván itt én ebben azt látom, hogy akkor, ahogy mondtad, hogy a legizgalmasabb dolgok, tehát hogy ott is kell valami, hogy magát jutalmazza. Mm-hmm. Tehát itt azért ez a jutalom központ, mint problémakör, ami biztos, hogy más beszélgetésekben előjött, ez egy érdekes, hogy vajon itt megjelenik-e a munkafüggőség, erről nem tudunk semmit, de lehet, hogy itt ez egy közös pont megint, hogy nem tudott lepihenni, hanem akkor is kell valami, ami ezt a központot tudja ingerelni. Akkor valami nagyon intenzív jutalom.
És hogyan mérnek Mert én azt feltételezem, hogy oda, hát ezt nem tudod mérni, nem tudsz vért venni tőle, amiben találsz szert, hanem én ezt úgy vizionálom, de majd javíts ki, hogy bemondásra, aminek az a veszélye, hogy az amerikaiak közül, saját bevallás szerint, az amerikaiak 82%-a jobban vezet az átlagnál.
Na, ez a bemondásra...
Ami nem jön ki.
Igen, ez a bemondásra, erre van egy ilyen kedvenc mérésem még a 2000-es évek, nem tudom, elejé, közepe fele Kanadába csinálták, és ilyen szofisztikált módon mérték a munkafüggőséget, hogy megkérdezték, hogy ön munkafüggő, 30%-a azt mondta, hogy igen. De hát ez nyilván nem egy pontos mérés, és azért általában nem így szoktunk egyéb dolgokat sem mérni, hanem megpróbáljuk azokat a tüneteket megragadni kérdések mentén, amik ezeket lefedik. Viszont fontos, hogy ezek soha nem diagnózist jelentenek, és azért szoktam ezt a olyan rizikót használni, mert hogy ezek az eszközök, ezek a mérőeszközök arra jók, hogy azt mondjuk, hogy nagy valószínűség szerint ő az, de ahhoz igazából találkozni kellene vele személyesen, és egy rendes interjút kellene készíteni, amiből részletesen kiderül, hogy ő tényleg munkafüggő-e. Uh-huh. Tehát például, amikor ilyen reprezentatív mintán mérünk, azt mi úgy csináljuk, hogy egy kérdőívet, egy kérdéssorozatot kap, de a munkafüggőségre van mondjuk 7 kérdés, és azok olyan kérdések, amik ezeket a tüneteket próbálják megragadni. Például, hogy panaszkodott-e már hozzátartozója, hogy túl sokat dolgozik, vagy lett-e már alvás problémája túl sok munka miatt, vagy érzi azt, hogy a munka a legfontosabb, és minden emögé szorul. És akkor ezeket kell neki természetesen saját magát jellemeznie, és ebben mindig van torzítás, ezt mindig be kell kalkulálnunk, de ez ugyanúgy igaz, hogy mennyit cigizik egy nap, vagy
Tehát és ez itt is a tagadás az itt is olyan erős, mint mondjuk az alkoholisták?
Szerintem olyan szempontból mindenképp, hogy ezt nem látja problémának, tehát elismerheti azt, hogy igen, én munkamániás vagyok, és főleg egy olyan függőségnél, amit nem feltétlenül tartunk negatívnak, ezt miért ne tenné? Aha. Tehát például, amikor a kanadaiak 30%-a azt mondta, hogy igen, ott, ha megkérdeztük volna, hogy ön alkoholistának tartja magát, biztos nem mondott volna ilyen magas értéket, és nem feltétlenül azért, mert akkor a különbség, hanem mert könnyebb azt mondani, hogy én munkamániás vagyok. Van, aki ezt így interjúban is mondta magáról, de mondhatnánk sportolókat, színészeket, és ez nem azt jelenti, hogy azt akarom mondani, hogy ő biztos nem az, de hogy azt felvállalni, azt mondani, hogy én munkamániás vagyok, sokkal könnyebb, mint azt mondani, hogy én elszerencsejátékoztam az otthoni.
Igen. Vagy hát pozitív irányba torzítom, mert egy büszkeséggel is eltöltett társadalmi elvárás gyanánt.
Abszolút. Tehát itt ilyen szempontból lehet, hogy a önbevallás úgy megbízhatóbb, hogy nem titkolják annyira, de lehet így is torzító, hogy inkább felvállalja. Ugyanakkor a tételek, ezek a kérdések, amiket felveszünk, azért a problémákra utalnak. Tehát az sem biztos, hogy valaki szívesen felvállal, hogy igen, hát én nem tudom már milyen egészségügyi problémákba szenvedek, mert annyit dolgozok. Tehát ezért ez mégiscsak a probléma jellegét ragadja meg.
Lehet, hogy kénének ilyen objektív mérőszámok, nem? Hogy így állsz az irodaház előtt, és nézed, hogy hanyan jönnek ki este 7 után, akik nem
portások. Na jó, de mikor mentek be?
Igen,
még talán egy gondolat ehhez, hogy látnak-e összefüggést a problémák között. Mert lehet, hogy azt is megfogalmazod, hogy igen, dolgozok napi 20 órát, de ennek semmi köze ahhoz, hogy tönkrement a házasságom, hogy milyen egészségügyi problémáim
azért
vannak, hogy
tönkre,
nem
mert nem képes megérteni az a nő, hogy nekem van munkám. Hogy nekem szombaton is felelősségem van, és bekapcsolva kell lenni a telefonomnak, mert rajtam múlik a fél Magyarország élete, meg a cég.
Már megint az egész nem megértők.
Bocsánat, fordítva van, ők a munkafüggők.
Ez valóban ez egy fontos dolog, hogy a konfliktusoknak jelentős része pont ebből származhat. Itt meg emlegette játszmákat, hogy ki milyen szerepe van, de itt abszolút itt is megjelenhet az üldöző, meg az egyéb játszma, hogy miért nem beszélgetünk többet? Hát beszélgetnék, hogyha nem piszkálnál annyit. Miért dolgozol annyit? Nem dolgoznék, ha itthon békén hagynának. Tehát, hogy itt annyi mindent lehet felhozni, szóval, hogy a tagadás ilyen szempontból valóban megjelenhet, hogy lehet, hogy érzi a konfliktust magát, meg azt, hogy nem boldog, de hogy ennek mi az oka, vagy hogy mind kéne változtatni, az sokszor még nem áll össze ilyen szempontból, hogy akkor lehet, hogy tényleg valahogy a munkához való hozzáállását, a munkához való viszonyát, meg a munkavégzésnek a hát az egész élet, tehát munkavégzés részleteit kellene megváltoztatnia, vagy azon is változtatnia kellene.
Egyébként magamban fedeztem fel egy nagyon-nagyon durva dolgot. még annak idején, hogy nekem az segített így a work-life balance-ben egyensúlyt tartani, hogy ugye a munkát azért csináltam, hogy jól le legyen végezve, megdicsérjenek érte, ki legyen írva a nevem, de meghúztam a határt, mert ugyanezt akartam a magánéletben is. Hogy meg legyek dicsérve, hogy ne érezzék úgy, hogy én távol, hogy... És ez egy nagyon furcsa dolog, mert nem azért nem dolgozol, hogy végre a szeretteiddel lehess, és elengedhess magad, és élvezhessd, hanem azért húzol határt a munkában, mert ott is elvárásokat sejtesz, amiknek meg akarsz felelni. Tehát, hogy egy másfajta megfelelési kényszer szab határt a munkabeli megfelelési kényszerednek. És ez olyan, mint a száraz alkoholista, ugye? Aki pusztán csak annyit se, hogy nem iszik, de ugyanúgy csikorgatja a fogát, hogy én is ezt vettem észre magam, hogy nem azért nem dolgozom, mert nem akarok, hanem végre lazulni akarok, hanem a lazulás címén is be voltam feszülve, hogy most akkor úgy gondolják-e, hogy én most eleget nem dolgozom.
Hát vagy ugyanazt a szert használod, csak itt is, ott igen. is.
Igen, mert a magánéletben is lehet ám teljesíteni, tehát ott is lehet az elvárása a személynek, egy nagyon perfekcionista személynek, hogy akkor ő ott is hát a legjobb apa akar lenni, igen. vagy a legjobb férj, vagy a nem tudom, a szülői munkaközösségben is a legjobb szülő.
András, ez mindegy, hogy a Magdolna utca sarkán, vagy az Adi utcában tolod be a szert.
Szerintem a munkamániásoknak is ez talán a gyógyulásnak az első útja, hogy te nem azért leszel szeretetre vagy elismerésre méltó, hanem hidd el azt, kezd el elhinni azt, hogy önmagadért, pusztán önmagadért is az vagy.
Igen, csak ez a legnehezebb.
Hát igen, meg ez nagyon összefügg azzal, amit a Detti mondott itt, ez a feltétel nélkül bizony. Szeretetből volt a részed, vagy, hát vagy tényleg tudom, erre vagy rá, erre a működésre vagy.
Akkor még a végén, hogy van kiút a munkafüggőségből, hiszen az nem teljes abszinenciát nem lehet elvárni, hiszen akkor éhen hal az ember.
Csak nyaralni hogy lehet elmenni? Kihez forduljunk?
Azt gondolom, minden addikcióból van kiút. Csak pontosan ez, hogy ezt nehéz, hogy itt a teljes abstinencia az mindig egy, hát hosszú távon nem működik, tehát az, hogy valaki mondjuk elmegy egy hosszabb szabadságra, vagy akár szabbatikára, ezt meg lehet nézni, hogy akkor egyáltalán hogy működik, hogy egyáltalán ezt bírja-e, lehet, hogy ezt ki se bírja.
Sokszor... Én ezt úgy csinálom, hogy fellépek szeptembertől júniusig, és utána júniustól visszaveszek, és csak írok. ez a szabad váltok.
Igen. Mert én is találkoztam olyan érintettekkel, akinél ott történt valami váltás, hogy eljött a munkahelytől. Tehát itt, és itt akkor nyilván megint be kell hozni azt a témát, hogy azért egy munkahely az nem. Erről most kevés szó esett, de nagyon sokat számít, hogy milyen munkahelyen dolgozik valaki. És van, hogy igenis az lehet egy kezdeti megoldás, hogy kilép egy mérgező környezetből. Az a probléma, hogy sokszor ez azért nem működik, mert hogyha ezek ennél sokkal mélyebb problémák, és azért egy rendes munkafüggőnél ez így van, ott az új munkahelyen ezek ugyanúgy elő tudnak jönni. Meg hát látjuk, hogy akár a magán életében is elő tudnak jönni, szóval önmagában ez nem biztos, hogy segít, de arra mondjuk azért fontos lehet, hogy igenis valamit tesz azért, hogy ezt ő nem tűri tovább, hogy ebbe nem tartja fenn ezt a fajta ilyen mérgező, önkizsákmányoló, meg mások által kizsákmányoló munkavégzést. Fontos azért az, hogy hát érdemes ezeket a mélyebb problémákat megdolgozni, szóval azért kell ide egy pszichológus jó esetben, de azt is láttuk, hogy az első lépések igenis azok, hogy most akkor nekem ez témám-e vagy sem, de ez a többi addikciónál is sokszor a legnehezebb, és abban is van vita, vagy lehet kérdés, hogy amíg valaki ezt nem látja be, addig tudunk-e neki segíteni. Nyilván egy hozzátartozónál ez egy fontos kérdés, hogy ő most így akkor tud-e ezzel mit kezdeni. Szerintem ott például az egy nagyon fontos dolog, hogy jó, ha nem egy társfüggő van egy munkafüggő mellett.
Pont ezt akartam megkérdezni, hogy a munkafüggő mellett is elképzelhetőek oda.
Én azt gondolom, hogy igen, mert azért ezt is valahogy fenn kell tartani, ezt az őrült életmódot, ahol lehet, hogy már az egyéb például láthatatlan munkára neki már nincs ideje, a gyerekekre nincs ideje, egyáltalán semmire, és akkor
egy társadalmi... meg ott van az az érzés, tehát mondjuk van egy munkafüggő feleség, és a férj meg tudja azt mondani, hogy hát én támogatom a feleségemet, és ellene megyek a társadalmi sztereotípiáknak, és én vagyok az, aki a
így van. És akár sokáig ő maga is azt mondja, hogy mert az ő hivatása annyira fontos, hogy mindenem felülnál, és hogy akár a családi életet is háttérbe kell szorítanunk, mert hát ő annyira fontos ember, és annyira fontos a munkája. És fontos azért, hogy ez kiderüljön, hogy, tehát hogy ez felismeri a család, hogy ez nem biztos, hogy így van, hogy mindent fel kell áldozni. Tehát, hogyha a hozzátartozó is már jelzi azt, hogy ez sok, hogy ez neki nem jó, hogy ebből nem tudja így támogatni már, mármint, hogy nem tudja feláldozni önmagát, azért az lehet egy olyan visszajelzés például a munkafüggőnek, hogy ezen elkezdjen akkor ő is gondolkodni. Persze lehet, hogy sokáig ez konfliktus lesz, és akár ebből lehet egy nagyobb, vagy szétmegy a kapcsolat, azért ilyen a függőségeknél van, hogy rámegy egy kapcsolat, de jó esetben akár ez elindíthat egy folyamatot, hogy a felismerés megtörténjen, hogy ez egy létező probléma ott a családban. Úgyhogy ez mindenképpen kell, és aztán azt gondolom, hogy apró lépések itt is szóba jöhetnek, tehát itt megint a pszichológiai megközelítésnek a sokfélesége megnék, de hogyha ilyen kognitív viselkedéses szemmel nézzük például, akkor akár olyan gyakorlatokat tud otthon csinálni az érintett munkafüggő, ami segíthet akár saját maga megfigyelésében, hogy ténylegesen én hány percet, hány órát töltök hétköznap, hétvégén, mennyit nyitom ki a gépet, mennyit használok online felületeket,
és erről részletes naplót vezet. De tényleg, ez segíthet a kiútban, hogy a kiút is munkás.
Igen, meg akár a mérlegnek a készítése, hogy sok mindent kapok ezért, de hogy mi az, amit esetleg veszítek, vagy már nincs is.
És ez egy csoport van ilyen igen. WAA?
Van egy csoport, pici közösség, de a névtelen munkaholisták, és van is honlapjuk, és lehet hogy őket is keresni.
Akik hallgatnak minket, nekik a weboldal címét be fogjuk ide vágni, én fogom elmondani egy teljesen más hangon, senki nem tudjon meg.
munkaholisták.hu
Egyébként pont a fogadóban is van csoportjuk.
Na, van csoportjuk a fogadóban, tehát a kimondható.hu pláne a Magyar Mártai Szeretett Szolgálat honlapján pláne megtalálják majd a választ azok, akikben a beszélgetés alatt felmerültek kérdések, és remélem, hogy minél többünkben felmerültek. Én nagyon szépen köszönöm Kun Bernadettnek, hogy itt volt, és most mehetünk a gyerekekkel.
Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.
Bernadett könyvét pedig a munkafüggőséget keresétek a könyvesboltokban. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is! Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.